Drága Jézus, felemeljük a Te neved, a Te drága szent nevedet, amely minden név fölött való. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt a nevet megkaptuk, hogy ez a név a miénk, és ezzel szolgálhatunk, ezzel kérhetünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy parancsolhatunk ebben a névben az ellenség minden erejének, ami eltávozott az életünkből a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy bármi körülmény, bármi probléma jön ellenünk. Mi téged látunk abban a problémában, hogy Te megmentesz bennünket abból a Jézus nevében. Együttesen kimenekedünk belőle a Jézus nevében, mert mi csak a Te ígédre tekintünk, és az egy igazság, mert Isten igéje igazság, és ő megment bennünket a problémákból a Jézus nevében. Hálásak vagyunk, Uram, a Te ígédért. Köszönjük, hogy a Te ígédet szólhatjuk minden napon. A Te ígédet vallhatjuk meg a helyzeteinkre. Köszönjük, Jézus, hogy az ígédben élet és erő van, és ez megment minket mindentől a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a mai napot. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ezen a mai alkalmon a Jézus nevében a Te dicsőségedre. Hálásak vagyunk, Uram, hogy itt lehetünk együtt és egységben. Köszönjük azokat, akik hallgatnak minket a Jézus nevében, hogy ők is egységben legyenek velünk és veled, Uram. Köszönjük Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk Téged. Köszönjük, hogy a drága Szent Szellem a mai napon is jelen van, mert mindig velünk van. És köszönjük ezt a kenetet, amit jelen van Jézus nevében. És kiárasztjuk ezt a kenetet, ami itt van, minden helyzetre, minden problémára, betegségre Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy Te vagy az életünknek a megoldója, a betöltője. Köszönjük, hogy Te rád hagyatkozhatunk mindenkor. Köszönjük, Uram, hogy velünk jössz mindenhova, ahova csak megyünk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy mindenünket Neked adtunk, az életünket, a vagyonunkat és mindenünket, mert a Tiéd vagyunk, Te alkottál, Te teremtettél minket, és a Te gyermekeddé váltunk, Uram, és mindenünk a Tiéd, mert nálad nélkül semmi sincs nekünk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy a Te utadra állhattunk, és Téged szolgálhatunk, mennyei Atyám. Hálásak vagyunk ezért, és köszönjük, hogy ilyen szívet adtál nekünk, ami a Tiéd, és Neked adtuk, Uram. Köszönjük a Jézus nevében. Nem a magunkéi vagyunk, és nem a magunk erejéből akarunk megtenni dolgokat, Atyám, hanem a Te erőddel. Köszönjük Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, hálákat adunk azokért, akik a mai napon nincsenek itt Jézus nevében. Köszönjük az ő életüket is, és köszönjük azt, hogy akik útra keltek, azok felett kiárasszuk a szent kegyelmedet. Az angyalok seregét kiküldjük Jézus nevében, hogy őrizzék őket odafele útjukban és vissza is a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te hatalmas kegyelmedet az életünk felett. Mert köszönjük, hogy kegyelemből tartottunk meg hitáltal, és ez a mi osztályrészünk. Köszönjük, hogy nem cselekedetekből igazultunk meg, és nem cselekedetekből üdvözültünk, hanem a Te benned való hitáltal, Uram. Köszönjük, drága Jézus, hogy Te a keresztre mentél, helyettünk és értünk, hogy nekünk örök életet szerezhess, egészséget, gyógyulást, és bőséget, mindenben való bőséget a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Atyám, a Te drága, szent neved által. Köszönjük Neked a hatalmas cselekedeteket, az akaratot, ami a Te akaratod, azt cselekedjük meg, Atyám. És köszönjük, hogy semmi nem fog minket meginoktatni, se jobbra, se balra ezen az úton, amin megyünk, mert a Te utad nagyon jó nekünk. A Jézus nevében. Amen. 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 Zsebkendők felett is imádkozunk Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a mai napon jelenlevő kenetet, amelybe tárolódik ebbe a keszkenőbe Jézus nevében. Mert ahogy Pál testéről a keszkenőket elvitték a beteg testekre, ami telve voltak kenettel, azok hozzáért a beteg testekhez, és azok meggyógyultak a Jézus nevében, meg kiárad a gyógyító kenet, kiárad ebből a szabadító kenet is a Jézus nevében minden területre. Köszönjük, Atyám, ezt a Jézus drága szent nevében. Amen, amen, amen. 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 Az Úr szeretetével köszöntelek benneteket mai napon is. Az Úr szeret titeket, mert ti hűségesek vagytok hozzá, meg amúgy is szeret benneteket mindenképpen, úgy, ahogy vagytok a Jézus nevében. És ahogy olvastuk a megvallásokat, vagy megvallottuk a megvallásokat, ez olyan, mint Isten orvossága, az Isten igéje van benne, ugyanúgy, mint amikor az orvos felírja a gyógyszert, hogy vegyük be a problémáinkra, ugyanígy Isten orvosságát is be kell venni a problémáinkra, a megvallásokat, és be lehet venni, naponta háromszor is lehet, vagy akár többször is, ha nagyon mélyen küszködünk valamilyen testi problémával, testi kívánsággal, vagy káros szenvedéllyel. Tehát naponta háromszor lehet gyakorolni minimum a megvallást. És én azt ajánlom mindenkinek, aki küzd valami beteg, ilyen szenvedélybetegséggel, vagy túllevés, vagy bármi test kívánságával, hogy mondatonként elemezze ki, gondolkodjon el rajta, keresse meg azt az igét, ami oda van írva a sor végére, mélyedjen el benne, és így értek el, hogy ez nagyon sok eredményt, és nagyon jó, dicsőséges eredményt fog hozni számotokra. És hiszem azt, hogy akik ezt hallgatják az interneten is, segítségükre lesz a Jézus nevében. A mai napon viszont az Úr üzenni szeretne nektek, és azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy az élet legfőbb kérdése. Mai napon két fontos dolgot fogunk tanulmányozni. Az egyik az, hogy az emberek egy része kinek is tekinti Jézus személyét. A másik pedig az üdvösség elnyerésével lesz kapcsolatos. Ugye múltkori alkalmakkor már hallhattatok az üdvösségről, úgyhogy lehet embereket üdvösségre vezetni, meg mi az üdvösség. És ezt egy kicsit folytatnám egy nagyon jó példával. A Márk evangéliumban fogjuk a 10. fejezetében tanulmányozni az igét, méghozzá a gazdag ifjú történetét fogjuk föl elemezni, ami megtalálható három evangéliumban is. Ugye megtaláljuk a Márkban, a Lukásban és a Mátéban. Mai napon a Márk evangéliumból fogjuk az igét hasogatni. El is olvasom a történetet, és utána részletesen felelemezzük. Tehát a Márk evangélium 10. fejezetében a 17-től 27-ig olvasom. Jézus, mikor útnak indult, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondta. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelé őt, és mondanéki. Egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak. Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodnak az ő beszédén. De Jézus ismét felelvén mondanékik. Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába menni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között. Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta. Az embernek lehetetlen, de nem az Istennek, mert az Istennél minden lehetséges. Amen. Ebben a történetben nagyon-nagyon-nagyon sok minden le van írva, nagyon sok minden szól hozzánk, ami nagyon értékes és fontos számunkra. Tehát ez a gazdag ifjú az üdvösség elnyerésének kérdésével jött Jézushoz. Ha megnézitek, az egyszerű fordításban azt írja, hogy egy fiatal vallási vezető, a Lukács evangéliumban pedig azt írja, hogy egy főember ment Jézushoz. A történet úgy kezdődik, hogy ez a gazdag ifjú odafut Jézushoz és térdre borul előtte. Valószínű, hogy mielőtt odaért volna ez a fiú, nem hallhatta azt, amit Jézus előzőleg a tanítványainak mondott a mennybe jutással kapcsolatban, amit a 15-ös versben nézünk. Azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Amen. Tehát ez az ifjú nem hallhatta ezt valószínű, mert arra figyelt fel, hogy ez a mester, ez a Jézus útnak indul, útra kell. Ezért gyorsan odafutott Jézushoz, mert nem akarta elszalasztani azt a soha vissza nem térő alkalmat, hogy beszélhessen vele. Mert úgy gondolta, talán nem lesz még egy lehetősége, hogy a fontos kérdést föltegye neki. Tehát térdre borult előtte, és úgy teszi fel a kérdését. És tudnunk kell azt, hogy ez a gazdag ifjú, mivel egy főember volt, ez héber ember volt. Egy főember volt. És a héber embereknél nem volt szokás térdre borulni. Mert ez nem csak megalázkodást, hanem egy teljes kiszolgáltatottságot jelentett számukra. Tehát ők nem borultak térdre. Nem volt náluk ez szokás. De ez az ember mégis térden állva kérdezte meg Jézust. Mit kérdezett tőle? 17-es vers mit ír? Jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerhessem? Tehát mit tegyek, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? De Jézus nem azonnal válaszolt, kitért a válaszadás elől, és helyette egy meglepő kérdést tett fel a fiatal embernek, ami egy nagyon fontos megértést adhat a számunkra. Nézzük tovább az igét. Jézus pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Ez volt a Jézus kérdése. Miért mondasz engem jónak? Vajon mi lehetett abban rossz, hogy jó mesternek hívta Jézust? Hát az, hogy Jézust nem Isten fiának ismerte el ez a gazdag ifjú, hanem egy átlagos hétköznapi jó embernek tartotta, aki jókat cselekszik. Tehát nem Isten fiát látta benne, hanem egy jó embert, egy jótevő embert. A világvallások is elismerik Jézus létezését, hogy egy jó ember ő, de nem ismerik el úgy, mint Isten fiát. Ha Jézus csupán csak egy jó ember lett volna, akkor egyetlen embert sem tudott volna megmenteni, megváltani. Ha csak jó ember lett volna, ha csak proféta lett volna, akkor nem tudott volna a keresztre menni. Akkor nem kellett volna mennie keresztre. És Jézus nem csak azért jött, hogy megmutassa számunkra az Istenhöz vezető utat, hanem ő maga volt az egyetlen út az Atyához. Olvashatjuk az igébe. Itt tartsátok itt az ujjatokat, mert visszajövünk ide. János 14.6-ban leírja Isten igéje. János 14.6-ban azt írja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Amen. Ezt mondja Jézus az igében. És visszatérve a történethez, Jézus azt mondja a továbbiakban, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Csak az Isten jó, amivel azt mondta, hogy engem Istenként kell elfogadnod, mert én vagyok az egyetlen út a mennyben. Én vagyok a te megváltód. Én fogok érted a keresztre menni, mondta a gazdag ifjúnak. A háttérbe ezt lehet kivenni. Az fontos mindenkinek tisztán látni, hogy Jézus nem egy hétköznapi közönséges ember, hanem ő, ami drága megváltónk. És mindenkinek tisztán kell látni. És most térjünk rá a gazdag ifjúnak a kérdésére, ami a kérdése volt, a fontos kérdése, hogy megkérdezze Jézustól. Mi volt a fontos kérdése? Hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerhessek? Tehát mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek? Ezt kérdezte Jézustól. De ez az ifjú azt gondolta, hogy ha tesz valami jó dolgot, ha ő maga tesz valami jó dolgot, akkor a saját cselekedetei által majd a mennybe fog jutni. Mennybe tud majd jutni. De tudjuk azt, hogy ez képtelenség. Ez az ifjú magába bízott, hogy majd meg tudja tenni azt, amiket Jézus fog neki mondani, amit Jézus fog tőle kérni. De ez a hozzáállás teljesen ellentétes Isten megváltói tervével. Jézus az úgy szerzett nekünk üdvösséget, hogy a keresztre ment, helyettünk és értünk, bennünket helyettesített, és mindezt ingyen ajándékba adta nekünk. Ő fizetett meg a mi bűneinkért. Nekünk nem kellett fizetni semmit. Amit viszont az ember megtehet, az az, hogy hinnie kell Jézus halálában és feltámadásában, és el kell fogadnia őt élete urának és megváltójának. A római levélhez is ellapozunk, nagyon ismert ige, és nagyon szeretjük ezt az igét. Ez egy nagyon fontos ige rész ahhoz, hogy üdvösségre menjen egy ember, hogy mit kell tennie. Róma 10:9-11. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Soha nem kell lehajtott fejjel mennünk, ha mi hiszünk a drága megváltónkba. Soha. És ez kapcsolódik ehhez a történethez. Tehát hinni kell, szívvel kell hinni, szájjal kell megvallani, tehát senki sem tudja magát, saját magát cselekedetekkel megváltani. Gazdag ifjú nem a megváltót kereste, hanem megpróbált saját megváltója lenni, a saját cselekedetei által. Mert azt gondolta, ha ő tesz valamit, amit Jézus kér, vagy megteszi azt, hogy például megfizeti az üdvösségét. Mert ez is egy cselekedet. Így nem lehet, ez nem működik. Ez szellemi dolog. Nem fizikai cselekedetekkel lehet ezt megtenni. Tehát az üdvösség megszerzése ma Jézus befogadása nélkül lehetetlen. Jézus a megváltás által hozta el az üdvösséget, amelyet az emberek most a kegyelem korszakában fogadhatnak el. Tehát az üdvösséget nem lehet cselekedetek által elnyerni, mert azt, hogy kaptuk, kegyelemből, hit által. Tehát kegyelemből kaptuk, és a hitünk megválása által vehetjük át. Olvassuk el az Efézusi levélbe. Efézus 2-ben a 8-as és 9-es igevers azt mondja. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Amen. Viszont abban az időben, amikor itt a gazdag ifjúról beszélünk, még nem lehetett újjászületni, mert még Jézus nem ment a keresztre. Ezért akkor abban az időben rá lehetett térni Jézus útjára. És a földi életük során, végén, amikor a földi életük vége lett, akkor Ábrahám kebelére kerültek ezek az emberek, akik Jézus követői voltak, vagy Isten követői voltak. Mit mondott Jézus a 21-es vers végén? Hogy kövess engem, és vedd fel a keresztet. Ami azt jelenti, hogy gyere az én utamon, legyél velem, és szolgálj engem. És ugye az Ábrahám kebeléről olvashattok a Lukás 16-os fejezetében. Ott megvan írva az igazság. Tehát Jézus azt is mondta ennek a fiatalembernek, hogy a parancsolatokat is ismered. Tudom, hogy ismered a parancsolatokat. Ugye a 19-es versben írja, hogy a parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ülj, ne lopj, hamis tanúságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ugye tudta Jézus, hogy ez a fiatalember ismeri a parancsolatokat. Tehát a 10 parancsolatok betartására utal ez. Tovább menve azt írta az ige, a 20 és a 21-esből, hogy azt pedig felelvén mondanéki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt. Tehát Jézus megkedvelte ezt a gazdag ifjút, még azután is, hogy azt mondta, hogy Isten parancsolatait megtartotta pedig, az nem felelt meg teljesen az igazságnak. Tehát nem volt teljesen kerek a kör. De Jézus látja rajta, hogy őszinte a szándéka. Ezért azt mondja neki, hogy adok neked egy feladatot. Adok neked egy feladatot. És Jézus válasza kemény volt számára, amikor azt mondta neki, hogy egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Húha! Ez hatalmas nagy feladat lett volna ennek a gazdag ifjúnak. Csak volt egy probléma. Ez a fiatalember nem akarta ezt. Példabeszéd 19-17. Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Amen. Szabad akaratunk van, igaz? És ez a fiatalember nem akarta ezt. Mert utána elszomorúan ment el. Tehát Jézus ezzel nem ártani akart a fiatalembernek. Igazából próbára tette. De nem ártani akart ennek a fiatalembernek, hanem a javát akarta szolgálni ezzel. Jézus rámutatott arra, hogy megsértett két parancsolatot. A 2 Mózes 20-ban olvashatjátok a parancsolatokat, ami a kőtáblákra lettek felírva, most nem lapozunk oda, de ott van az összes, és azt mondja neki, hogy az egyik az, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ugye a 2 Mózes 23-ban ez van leírva. A másik pedig a 17-es versben, 2 Mózes 20-17-ben, hogy ne kívánj. Ne kívánkozzál azután, a rossz dolog után. Ne kívánjad azt az életet, amit az a rossz dolog hoz. Ugyanis, mint látjuk a történetben, a pénz vált az istenévé ennek a gazdag ifjúnak, aminek a lemondása után lehetett volna csak Jézus az életében. Olvassuk el az 1 Timóteus 6.10-et. Mit ír az 1 Timóteus 6.10, és hogy nehogy valaki félreértse, amiről beszélek. 1 Timóteus 6.10 arról beszél, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejednek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Ebben az igében benne van az, hogy én magamat akarom megváltani valamilyen áron, akkor hogy nem azt mondja ez az ige, hogy a pénz rossz, mert a pénz kell, hogy legyen, anélkül nem tudunk létezni. De azt írja Isten igéje, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát ne a pénz legyen az Úr az életünkbe. Tehát nagyon sokan ezt az igét másképp értelmezik sajnos. Tehát nem azt értelmezik, ami le van írva. Tehát nem a pénz a rossz, mert arra szükségünk van, hanem a pénz túlzott imádata. A pénz sajnos sok rossz célra is fel lehet használni. Tudjuk azt, hogy drogokra, nőkre, megvesztegetésekre is megsorolhatnám. Nagyon sok rossz dologra felhasználható. A pénz, amibe duskálnak a gazdagok, és nem tudják hova tenni. Nem ismerik azt, hogy az Úr dolgaira is lehetne azt használni. Jézus azt tanította, hogy nem szolgálhatod egyszerre az Istent és a mammont. Ha az egyiket szereted, akkor gyűlölni fogod a másikat. De nézzük meg az igében is. Máté 6.24 írja. Máté 6.24. Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Le van írva fehéren feketén. Tehát ez a fiatal vezető saját gazdagságát szerette, és nem csak szerette, ragaszkodott hozzá, nem akarta elengedni. Ezért Jézus azt mondta, hogy most menj el, és szabadulj meg a hamis Istentől, a pénz bálványozásától, és gyere, kövess engem. Le van írva ebbe az igébe, hogy azt mondta neki, hogy add el mindenedet, adod a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. A Jézusban való hite hiányzott ennek a gazdagnak. Azt mondta neki Jézus, cseréld le a hamis Istent az igaz Istenre, és az igaz Istent imádd, és őt szolgáld. Te a pénzimádata kiszorította az Urat az első helyről. Nagyon sok minden más kiszorítja az Urat az első helyről az életünkbe, vagy sok ember életébe. Lehetnek ezek a káros szenvedélyektől, elkezdve a test kívánságáig minden. Azzal kiszorítod az Urat az életedből. Mert ha nem hiszed el, mi van leírva a Bibliában, Isten igéjében, ami igazság, akkor nem tudsz előre haladni, akkor ott maradsz, ahol vagy. Tehát ez a gazdag ifjú egyetlen egy dologban hibázott, amit mondtam is. Az Úr Jézus Krisztusban való hit. Ebben szenvedett hiányt. Ebben a Jézus Krisztusban való hitben. Miután Jézus azt mondta neki, hogy adja el a vagyonát, mit csinált? Szomorúan elment. Mit írt a Róma 10.11? Ha valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Aki hisz Jézusba, amit mond neki, hogy tegye meg, akkor követi őt, szolgálja őt örömmel, békességgel, boldogan, és nem szomorúan távozik. El lehet gondolkozni azon, hogy többet ér-e az üdvösséged a vagyonodnál. Sokan elgondolkozhatnak ezen. Mert amikor Jézus azt kéri, hogy ossza szét a vagyonát, akkor arról van szó, hogy jobban kötődik-e a vagyonához, mint a kérdésben feltett üdvösségéhez. Akarod, hogy kincsed legyen a mennyben? Akkor ne legyen más Istened én előttem. Mert mit mond, én vagyok az Úr. Ez is a 2. Mózesben megvan írva a 20-as fejezet 2. versében. Én vagyok az Úr, a te Istened. Összegezve most elmondom. Az ifjú nem kérdez vissza, hanem szomorúan továbbáll. Mit csinál? Futva jön valaki, és bánatosan eloldalog. A legnagyobb kérdését teszi fel a Jézusnak, és nem a kedvező választ kapja meg. Egy kedvezőtlen válasszal távozik, nem azt hallotta, amit éppen szeretett volna hallani. Nem azt hallotta, amit elvárt volna. Az igazságot hallotta, csak ő ezt nem tudta elfogadni. Ha valaki valamilyen problémával jön hozzánk, akkor mi is azt szoktuk neki mondani, gyere Jézushoz, megoldódik a problémád, megoldódik az életed minden gondja. Ha már nem lát más kiutat, akkor gyere Jézushoz, mert ő biztos megoldja a problémádat. De ne szoríts ki az életedből, hanem őt fogad be, és járj az ő útján. És Isten igéje nélkül nem tudsz az Úr útján járni. A gazdag ifjú ebben a történetben azt mondhatná, hogy hát én oda mentem Jézushoz, és mégsem oldódott meg az életemnek a legnagyobb kérdése. Mert olyan feladatot kaptam, amit nem akartam felvállalni. Nem akarta elengedni a pénzt a hamis Istent. Az volt a bálványa. Pénzt bálványozta. Nagyon fontos az, hogy amikor az Úr mond nekünk valamit, akkor hogyan állunk hozzá. Hogy válaszolunk neki. Mert tudjátok, mikor Jézus kér tőlünk valamit, sokszor lehetetlennek látjuk azt megoldani, vagy lemondani arról, amink van. Mert nem látjuk azt, hogy kincsünk lesz, meg hogy Jézus be tudja tölteni azt a szükséget, amit odaadtunk. Ma is sokan úgy gondolják tévesen, hogy Isten a jó cselekedeteiket veszi figyelembe az örök élet elnyeréséhez. Ez így nem működik. Jó cselekedet. Ugye sokan, akik Isten hívőnek mondják magukat, azt hiszik, hogy azzal fognak jó eredményt elérni Jézusnál, vagy Isten előtt, vagy üdvösséget nyerni, hogyha kitakarítják a szőnyeget a templomba. De nem az visz engem üdvösségre. Tehát ma is sokan úgy gondolják tévesen, hogy Isten a jó cselekedeteiket veszi figyelembe az örök élet elnyeréséhez, de ez nem így működik. Ez a fiatalember elmegy, és sajnos elszalasztja azt, amit Jézus még ezután is mond a tanítványainak arról, hogy milyen nehéz a gazdagoknak Isten útjára ráállni. Olvassuk csak el tovább az igét a 23-tól 25-ig. Azt mondja az ige. Jézus pedig körül tekintvén mond a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig elálmélkodának az ő beszédén, de ismét felelvén mondanékik. Gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába jutni. Azt ugye tudjuk, hogy mindenki beláthatja, hogy egy teve nem tud átmenni, átsétálni a tűfokán, mert ez egy vicc lenne. De nagyon jó megértést kaptam ebből, mert ez azt jelenti, ezzel Jézus azt mondja, hogy valamilyen korlát van az életeden, ami nem enged téged bejutni a mennybe. És ez nagyon jó látás, egy nagyon jó felismerés, egy nagyon jó kijelentés. A Máté evangéliumhoz lapozunk, ott a 7-es fejezetben megnézzük az igét. Tehát Máté 7, 13-14-ben szoros és keskeny kapuról ír, azt mondja, menjetek be szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Ugye lehet választani, hogy bemész a szoros kapun, és a tágas széles útra jutsz, ami tele van mindenféle rossz dologgal, ugye? Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És milyen igazság ez, halleluja! Milyen igazság ez? Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mert mindenki a tágas helyre, széles útra akar menni. Mindent akar, minden rossz dolgot meg akar próbálni. Minden rossz dologba benne akar lenni. És mire visz? Veszedelemre. És a keskeny út mire visz? Életre visz. Ugye? Életre visz a Jézusi út. Életre visz. És azt írja, kevesen vannak. Kevesebben vagyunk, akik megtaláljuk azt, mint akik a rossz utat választják sajnos. De mi azért vagyunk itt, hogy elmenjünk-e széles világra, és hirdessük az evangéliumot minden népnek. Hogy mindenki a keskeny útra lépjen, és azon járjon. Visszatérve Márk evangélium 10-es fejezet 26-os versében azt írja, mert ezen, amit Jézus itt mondott, hogy a gazdag emberről, hogy nehezen jut be a mennyek országába, ezen a tanítványok elcsodálkoztak, és bennük is felmerült a kérdés, hogy hát akkor ki üdvözülhet? Tanakodtak egymás között. Hát ki üdvözülhet? És Jézus erre 27-es versben válaszol. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embernek lehetetlen, de nem az Istennek, mert az Istennél minden lehetséges. Tehát ez azt jelenti, hogy a maga erejéből senki sem üdvözülhet. Tehát az embernek lehetetlen, hogy üdvözítse magát. Tehát a maga erejéből senki nem üdvözülhet, és nem juthat a mennybe. Tehát saját magad nem tudod megváltani. Ezt a verset, ezt a 27-es verset akkor szoktuk idézni, amikor gyógyulásra vagy pénzügyi áttörésre van szükségünk. Ugye? Hogy az embernek lehetetlen, de Istennek, mert Istennél minden lehetséges, ugye? Ezt mindig erre szoktuk, hogy a gyógyulásra, hogy minden lehetséges, vagy lehet azokra is, igen. Tehát gyógyulásra, pénzügyi áttörésre. De Jézus azt mondta, hogy a gazdag embereknek van szükségük Isten természetfeletti beavatkozására. Miért? Hogy a pénzbe vetett bizalmukat Istenbe való hitre cseréljék. De ne a pénz legyen a bálványuk, az uruk, hanem Isten. Az isteni hitre cseréljék. Mibe helyezed a bizalmadat ma? Te, mibe helyezed? Vannak, akik ugye a jövedelmüket, bankkártyájukat, vagy a megtakarításukat tekintik biztonságnak. De azt bármelyik pillanatban elveszíthetik. De az üdvösségedet viszont helytelen rossz cselekedet által nem veszítheted el? Ezt jól látni. Tehát Jézusba vessed minden bizalmadat, mert így semmi sem fog megingatni téged. Semmi. Tehát nem engedheted, hogy megingasson bármi, ha Jézusban van a bizalmad. Van, aki abban bízik, hogy mivel nem tett semmi rosszat, ezért Isten a jó cselekedetei által majd beengedi a mennybe. Nem erről szól. De amikor az ember megérti a szívében, hogy Isten azért küldte az egyszülött fiát, hogy megváltást hozzon, akkor hittel képes leszel elfogadni az üdvösségedet, az üdvösséged ingyen ajándékát. És az utolsó ige versünk a János 3:16-17. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a következő ige is csodálatos. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Az egész világért a keresztre ment. Mindenkiért, minden egyes emberért. Amen. És akkor nem tudom, szeretnétek-e szólni?
Igen.
Akkor Bor Ferencnek átadom a szót Jézus nevében.
Mai napra nem tanítással készültem, hanem egy igét hoztam és egy bizonyságot. A pásztor konferencián nagyon megragadott egy szó, hogy konfrontálódás. Ez azt jelenti, hogy akik nem az igazságban járnak, azokkal szemben fel kell lépni a pásztornak. A pásztornak meg kell védeni a nyájat. És a konfrontálódás gyakorlatilag azt jelenti, hogy ellenáll, szembe helyezkedik azzal, aki a nyájat rombolná. És esetenként kellemetlen intézkedéseket is kell hozni. Ez lehet a gyülekezetbe járás felfüggesztése, vagy eltanácsolás. Ezek kellemetlen dolgok, és gyakran erre azt válaszolják az érintettek, hogy pásztor, nem szeretetben jársz. De a pásztor pont szeretetben jár, mert az ő szívét az indítja, hogy a nyájat megvédje a szélsőséges dolgoktól. És ahol két pásztor van, ott a két pásztornak ezt egységben kell megtenni és meglépni. És az egyházunkban is több olyan példa van, ahol nem egy pásztor áll a gyülekezet élén, hanem kettő. Ehhez jött egy ige, az 1 Tesszalonika 5:14. Ennek az első felét olvasom csak. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket. Az int azt jelenti, hogy útba igazít, rendre utasít, megdorgál, fedd. A rendetlen szó pedig azt jelenti, hogy engedetlen, fegyelmezetlen, féktelen. De még azt is hozzátehetjük, hogy taníthatatlan. Hiába szól a pásztor egyszer vagy kétszer, ahogy az ige írja, egyszerűen nem fogadja meg a pásztornak az útmutatását, a tanácsát. Tehát az ilyeneknek nincs helye a gyülekezetben. De ez a konfrontálódás nem csak a gyülekezetre vonatkozik, ahol a pásztor és a gyülekezeti tag kerül ütközésbe, hanem vonatkozhat a családokra is, és a Biblia szerint a család feje a férj. És hogyha a férj valami ige elleneset tapasztal a családban, és ezért szól, akkor gyakorlatilag ő is konfrontálódik a családdal. De egy szempont van, egy útirány van, Isten igéje. Tehát mindig azt kell követni, akár a gyülekezetben, akár a családban. Ennek találtam még utalását is. Egyiket a 2 Timóteus 2.25-ben. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket. Szintén a vers első felét olvastam. Tehát az ellenszegülőket meg kell fenyíteni, inteni. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a pásztor és a gyülekezet fölé akar kerekedni, és uralkodni akar valaki. A másik tolás az Efézus 5.11. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Tehát, hogyha valamelyik gyülekezeti tag úgymond sötétségben jár, tehát nem az ige vonalában jár, akkor egyszer meg kell inteni, meg kell fedni, rá kell mutatni a helytelen dolgaira, és nem kell közösséget vállalni vele. És még egy van a Zsoltár 139.21-ben. Ne gyűlöljem, é Uram, a téged gyűlölőket, az ellenet lázadókat ne utáljam. Tehát aki Isten ellen szól, most legyen az családtag, vagy gyülekezeti tag, akkor nekünk nem az ő oldalára kell állni, hanem Isten oldalára. Ilyen egyszerű a dolog. Bízom benne, hogy ez segítség volt akár pásztortársaimnak is, hogy bizony fel kell vállalni azt, hogy az ellenszegülőkkel, a lázadókkal szembe kell helyezkedni. Fel kell tartóztatni őket, és nem szabad, hogy uralkodjanak. Ez az ige arra világít, hogy választanunk kell, hogy kinek az oldalára állunk. Az ellenszegülőnek, a lázadónak, aki felemelte a fejét, és magasabb akar lenni a pásztornál, vagy Isten oldalára kell állnunk. Hát egyértelmű. És amit most megosztottam veletek, ez nem csak elmélet. Ezt láttam más vezetőknél, pásztoroknál is, és magamnak is sajnos kellett alkalmaznom. Azért, hogy egység és békesség legyen a gyülekezetben. Hogy megőriztessék a gyülekezetnek az egysége. Jött egy gondolat a konfrontálódás üzenetemhez, és ez segít megvilágítani a pásztorok egységét. Tehát, hogyha van egy lázadó gyülekezeti tag, és két pásztor van abban a gyülekezetben, akkor nem csak az egyiknek kell meginteni, hanem a másiknak is oda kell állni a intézkedő pásztor mellé, mert különben felemás lenne a történet. Van erre példa. Amikor Istvánt érte egy lázadó támadása, akkor a szolgálótársa Alla azt mondta, hogy én mindenben a vezetővel vagyok. Tehát nem azonosult a házadóval. Tehát muszáj megtartani a vezetők között az egységet ahhoz, hogy fel tudjanak lépni és ellen tudjanak állni a lázadásnak. Amen. Következő egy bizonyságot szeretnék megosztani veletek az üdvösséggel kapcsolatban. Az elmúlt két hétben én is tanítottam az üdvösségre vezetés lépéseiről. A mai üzenetben is hallhattátok az üdvösséggel kapcsolatos gondolatokat. És az történt a héten, hogy a feleségemmel mentünk vásárolni, és az egyik zöldségesnél, ahol éppen dinnyét vettünk, felindult a szívem, hogy a zsebembe levő kártyákból adjak egyet, és még volt egy kártyanaptárom, megkérdeztem, hogy elfogadja-e. Azt mondta, hogy igen, örömmel. Visszakérdezte ugyan, hogy nem XY közösséghez tartozunk, mondtam, hogy nem. És megkérdezte, hogy mi a különbség az XY felekezet és a mi egyházunk között. Röviden kezdtem rávilágítani, de ahogy elkezdtem beszélni, feljött a szívembe, hogy menjek ki a kocsimhoz, és hozzak be neki a kiadványainkból, azokból a könyvekből, amit a börtönszolgálat számára készítettünk, az alapigazságok sorozatból, meg egy imakönyvet. Visszamegyek a zöldségeshez, és megkérdezem, hogy elfogadja ezeket az olvasnivalókat, mert most egyrészt nincs időnk, mert mentünk máshova időre, másrészt pedig folyamatosan jöttek a vásárlók, tehát nem lehetett vele húzamosan beszélgetni. És nagyon örült neki, és mondta, hogy a felesége nagyon szereti ezeket olvasni. Ezzel gyakorlatilag a kezébe adtuk az üdvösség lehetőségét, mert nem csak a kártyán, hanem minden kiadványunkban benne van az újjászületés imája. Ebből az a tanúság, hogyha bárhova megyünk, és kedves hallgatók, ha bárhova mentek, soha ne menjetek, idézőjelben mondom, töltény nélkül. A töltény alatt értem az egyházi kiadványokat, szórólapokat, mert sohasem lehet tudni, hogy Isten kifelé akar bennünket használni. Tehát itt van ez az zöldséges eset, ő nagyon nyitott volt, és tudtunk felé szolgálni olyan módon, hogy a kezébe adtuk a kiadványokat és az üdvösség lehetőségét. A legkönnyebb magunkkal hordozni a kártyákat, de ezen kívül, ha akinek kocsia van, javasoljuk, hogy rakjon bele különböző kiadványokat, egyházi kiadványokat, mert mi is ezt tesszük, hogy egy külön kosár van a csomagtartóba, hogy bármikor megállunk, és szükség van rá, akkor elő tudjuk venni. Örömhíradó újság. Nagyon jó, mert olvasmányos és megújult a külalakja. Tetszetős, vonzza a tekintetet. Tehát soha ne menjetek el anélkül, hogy ne legyen nálatok szóróanyag. Ez az üzenetnek a vége. Amen.
A Mózes 4. könyvében, a 13. és 14. fejezetben található az a történet, amikor Mózes kémeket küldött Kánaán földjére, illetve ennek illetve a nép engedetlenségének a következménye. Szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, a 4 Mózes 13, 27-től 33-ig. Itt arról van szó, hogy már visszajöttek a kémek, és elmondták, hogy mit tapasztaltak, mit láttak azon a földön, amit megkémleltek. Így beszélének néki, és ezt mondták. Elmentünk arra a földre, amelyre küldtél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. És bemutatták azokat a gyümölcsöket, azokat az óriási szőlőfürtöket, amiket hoztak onnan. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a dél felől való földön, és Hitteus, Jebuzeus és Emóreus lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jól lehet, Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják vala: nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek, Izrael fiaihoz mondván: az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk. És a 14. fejezetből is szeretném felolvasni, az 1-9. És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán. És mindjájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és mondanékik az egész gyülekezet: vaj, ha megholtunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában vaj, ha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt hújjunk el? Feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna én nékünk visszatérnünk Egyiptomba? És mondának egymásnak: szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Akkor arccal leborulának Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész községe előtt. Józsué pedig a Nun fia, és Káleb a Jefunné fia, akik a földnek kímlelői közül valók voltak, meghasogaták ruháikat. És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének mondván: a föld, amelyen által mentünk, hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és vízzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Itt kétféle látásmódot, kétféle hozzáállást, kétféle gondolkodásmódot látunk. A kémek nagy része és a nép nagy része vesztesnek látta magát. Pedig még be se mentek arra a földre, meg se próbáltak harcolni az ott élő népek ellen, meg se próbálták megszerezni azt a földet. Bármit tehettek volna azért, hogy megszerezzék a földet, de anélkül, hogy bármit tettek volna, már mindjárt feladták egyből az elején. Már mindjárt azt mondták, hogy mi gyengék vagyunk. Itt ugye azt írja az ige, hogy az ő szemünkben és a mi szemünkben is olyanok vagyunk a sáskák, hogy senkik vagyunk, eltaposnak minket. A nép, aki ott él, ő is gyengének tartja őket, és saját maguk szemében is gyengének látták saját magukat. De anélkül, hogy nem is kezdtek el küzdeni azért, hogy megszerezzék azt a földet, mindjárt egyből feladták. Csak Józsué, Káleb és esetleg akik őrájuk hallgattak, ők látták azt, hogy igaz, hogy erős nép lakik ott, de ha az Úr előtt kedvesek vagyunk, akkor az Úr velünk lesz, és az Úrral együtt, az Úr erejével együtt meg tudjuk szerezni azt a földet, le tudjuk győzni azokat az erős népeket. És itt ugye úgy van megfogalmazva, hogy ha kedvesek vagyunk az Úr előtt, ha az Úrnak kedve telik bennünk, igen, a nép nagy részében nem telt kedve az Úrnak, mert feladták anélkül, hogy bármit is megpróbáltak volna, vagy bármit is küzdöttek volna. Egyből feladták, egyből zúgolódtak, egyből háborogtak, egyből gyengének látták magukat. A láthatókra néztek, nem a láthatatlanokra. A saját képességeikre néztek, és nem arra, hogy az Úr velünk van, akkor ő megerősít bennünket, és tudunk győzni, és le tudjuk győzni azokat a népeket. Csak Józsué és Káleb látta úgy magát, hogy az Úrral együtt tudunk győzni. Ők hitben jártak, nem látásban, és a láthatatlanokra néztek, nem a láthatókra. Az Úr csodákat tett az izraeliekkel attól kezdve, hogy a fáraó elé ment Mózes, és kivonultak Egyiptomból, és megmenekültek a fáraó seregétől. És a nép nagy része mégsem hitt az Úrban. Milyen kapcsolatuk lehetett akkor az Úrral? Nem volt még kapcsolatuk vele, az biztos, mert akkor hittek volna az Úrban. Nem volt mély ismeretük az Úrról, mert ha lett volna mély ismeretük az Úrról, akkor hittek volna az Úrban, és hittek volna abban, hogy az Úr erejével győzni tudnak. De hát mégsem hittek. Igaz, hogy ők akkor még nem voltak újjászületve, és az Úr csak az érzékeiken keresztül, a lelkükön és a testükön keresztül, a fizikai érzékeiken keresztül tudott hozzájuk közeledni és hozzájuk szólni, és csak ezeken a részeken, a lelkükön és a testükön keresztül, a fizikai érzékeiken keresztül tudott hatni rájuk az Úr. De a nép nagy része megkeményítette a szívét, csak a nép egy kevés részének volt befogadó, lágy, engedelmes a szíve az Úr felé. És itt azt írja a 13.25-ben, hogy 40 napig tartott, míg megkémlelték azt a földet. És a 14. fejezetben olvassuk azt az ítéletet, hogy nem mehetnek be a 20 éves és attól idősebbek, nem mehetnek be Kánaán földjére, mert zugolódtak az Úr ellen, hanem csak a fiatalok, a kicsinyek mehetnek be arra a földre, amit az Úr ígért nekik, mert őket akkor gondolom, a maradék nép, aki hitt az Úrban, őket akkor úgy nevelték, úgy tanították, hogy higgyenek az Úrban, és az Úrra tekintsenek, és az Úrban bízzanak. És itt olvassuk még azt is, hogy minden napért egy évet kapnak ítéletként, és a 40 napért 40 évet kapnak, és így kellett nekik 40 évet vándorolni a pusztában. És meghaltak azok a pusztában, akik lázongtak az Úr ellen, és akik hitetlenségben jártak. És itt még a 14. fejezetében arról lehet olvasni, hogy miután a nép ezt meghallotta, ezt az ítéletet, megbánta ezt, és próbáltak még küzdeni az ott élő népek ellen, és fölmentek a hegyre, és mondták, hogy meg tudjuk hódítani azt a népet. El tudjuk foglalni azt a területet, de hát ezt már nem szívből mondták, nem hittel mondták, csak azért, mert nem akarták azt az ítéletet elszenvedni, amit az Úr kiszabott rájuk. És itt arról olvasunk, hogy a népek lerohanták őket, és megsemmisítették őket. És csak azok tudtak bemenni az ígéret földjére, akik nyitott szívvel, hittel fordultak az Úr felé. És hasonló helyzetet figyelhetünk meg akkor is, amikor Jézus elaludt a hajóban. A tanítványok akkor is gyengének, elesettnek, elveszettnek látták magukat, és nem látták azt magukban, hogy az Úrral együtt le tudják győzni a vihart. Vesztesnek látták magukat ők is. És csak úgy, hogy fölébresztették Jézust, és ő benne bíztak, csak így tudtak hinni abban, hogy majd Jézus megteszi azt, hogy lecsendesíti a vihart. Pedig ők is megtehették volna. De mégsem tették meg, hanem azt várták, hogy helyettük Jézus tegye meg. Pedig Jézus előtte Isten országáról tartozó dolgokról tanította őket is, meg a sokaságot is. És pont előtte van a magvető példázata, ahol láthatjuk azt, hogy az ige magja eshet jó földbe is, meg eshet rossz földbe is. És ahol láthatjuk azt, hogy ha az ige magja jó földbe esik, akkor felnövekszik és gyümölcsöt terem, és lehet győzelem egy küzdelemnek a vége. Ha az igében járunk, az igében hiszünk, akkor győzni tudunk a nehéz helyzetekben, és győztesen tudunk végigmenni azokon a nehéz helyzeteken, és győztesen tudunk kijönni azokból a nehéz helyzetekből. Mert Jézus Krisztusban győzteseknél is többek vagyunk, és az Úr mindenkor diadalra vezet bennünket. És az Úr hadakozik érettünk, és hiszünk abban, hogy az Úr megperli az ügyünket, hogyha mi megállunk az igén, akkor ő szellemi értelemben megharcolja az ügyünket. Mellénk áll abban a küzdelemben, amiben benne vagyunk. Mellénk áll abban a helyzetben, amiben benne vagyunk. De csak akkor, hogyha az igén alapuló hittel fordulunk az Úrhoz, és szilárdan megállunk az ige kősziklájén, és nem engedjük, hogy bárki vagy bármi elmozdítson bennünket az ige kősziklájáról. Csak így tudunk győztesen végigmenni, és győztesen kijönni minden nehéz helyzetből. És hálát adunk az Úrnak, hogy velünk van a nehéz helyzetekben, és bennünk van akkor is, amikor nehéz helyzeteken megyünk végig. És engedjük meg azt, hogy az ő győzelme, az ő békessége áradjon ki ezekben a helyzetekben is belőlünk, mert csak így tudunk győztesen végigmenni, és győztesen kijönni a nehéz helyzetekből. Csak így tudjuk győztesen megfutni a küzdőteret. És csak így tudjuk győztesen kiállni a hitpróbát. Én sokszor azt szoktam gondolatban mondani, hogyha nehéz helyzetekbe kerülünk, akkor ez egy kiképző tábor, és ez egy hitpróba, és rajtunk múlik, hogy győztesen tudunk-e végigmenni és kijönni ezekből a helyzetekből. És hálát adunk az Úrnak a győzelmekért. Amen.
Az előttem szólóhoz kapcsolódnék. Itt egy előkép jött elém, ahogy hallottam azt, hogy a pusztában vándorló Izrael népéből csak a 20 év alattiak, tehát mondhatnám úgy, hogy a gyermekek jutnak be majd Kánaán földjére. Ez előképe lehet annak, ahogy az evangélium írja, hogy a kisgyermekek jutnak be a mennybe. Tehát gyermeki hittel lehet a mennybe jutni.
Hálásak vagyunk, Uram, a mai üzeneteidért, és köszönjük, Uram, hogy használsz minket arra, hogy kiszóljuk a Te ígédet, és amit Te Szent Szellemed által a mi gondolatainkba hozol, mert ezek mind építőek, és dicsérjük az Urat ezért, hogy ezeket mind elvehetjük, és tanulmányozhatjuk ezeket a ide tartozó igéket, ami ránk vonatkozik a Jézus drága szent nevében. Hálásak vagyunk, Uram, Jézus nevében, és megáldalak benneteket. Az Úr áldásával menjetek, és szolgáljatok az Úrnak továbbra is, és legyen szép napotok, szép hétvégétek a Jézus nevében. Amen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy áttépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10.9.10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9-10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11-13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.